Izsaiás könyve 40. rész, első 8 vers. A Magyar Biblia Tanács fordítása. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek néki, hogy letelt rabsága, megbűnhödött bűneiért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéért. Egy hang kiállt, építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom. Legyen az egyenetlen egyenessé, és a dombvidék síksággá. Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt. Egy hang szól, kiálts, és kérdeztem, mit kiáltsak? Minden test fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elherbad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. Károli Gáspár 1685-ös fordítása. Vigasztaljátok, vigasztaljátok az én népemet, azt mondja ti Istentek. Szóljatok Jeruzsálemnek kedve szerint valókat, és hirdessétek néki, hogy eltölt az ő elrendelt ideje, hogy megbocsáttatott az ő bűne, hogy kétképpen való jutalmat is elvött az Úr kezéből minden ő bűneiért. Kiáltó szó a pusztában, tisztítsátok az Úrnak útát, egyengessétek meg a pusztában, ami Istenünknek útát. Minden völgy felmagasztaltatik, és minden hegy és halom megaláztatik, és az egyenetlen út egyenessé leszen, s a magas helyek szép tér földé lesznek. Hogy az Úrnak dicsősége megjelenjék, és minden test egyenlőképpen meglássa, hogy az Úrnak szája szólott. A szó ezt mondja vala, kiálts, és mondék, mit kiáltsak? Hogy minden test olyan, mint a fű, s annak szépsége, mint a mezei virág. Megszárad a fű, leesik a virág, mikor az Úrnak szele fuval arra. Bizony olyan a nép, mint a fű. Megszárad a fű, a virág elhull, de a mi Istenünk beszéde megmarad mindörökké. A Szent István Társulat által kiadott katolikus fordítás. Vigasztaljátok meg népemet, vigasztaljátok meg, ezt mondja Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és kiáltsatok oda neki, véget ért szolgasságának ideje. Bocsánatot nyert a gonoszsága, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden bűnéért. Egy hang kiállt. Készítsetek utat a pusztában az Úrnak, egyengessétek Istenünk ösvényét a sivatagon át. Minden völgyet töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, ami egyenetlen váljék egyenessé. A hegyek ormai legyenek olyanok, akár a völgy. Akkor megnyilvánul majd az Úr dicsősége, és minden ember látni fogja. Igen, az Úr szája mondta ezt így. Egy hang megparancsolja. Hirdesd! Erre megkérdezem, mit hirdessek? Minden test olyan, mint a fű, és minden szépsége, mint a mező virága. Kiszárad a fű, elherbad a virág, ha az Úr lehelete éri. Valóban olyan a nép, mint a fű. Kiszárad a fű, elherbad a virág, de Istenünk szava örökké megmarad. Kárdi György fordítása, katolikus fordítás. Vigasztalódjatok, vigasztalódjatok, én népem, úgy mondati Istenetek. Szóljatok szívére Jeruzsálemnek, és szólítsátok elé őt, mert véget ért rosszassága, megbocsátatott gonoszsága. Kétszeresen vett az Úr kezéből minden ő bűnéért. A kiáltónak szava a pusztában, készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenesek ki a pusztában, ami Istenünk ösvényeit. Minden völgy betöltessék, és minden hegy és halom megaláztassék, s a göröngyösök egyenessekké legyenek, s a darabosok sima utakká. És kinyilatkoztatik az Úr dicsősége, s meglátja minden test egyenlőképpen, hogy az Úr szája szólott. A szózat szava, kiálts, és mondám, mit kiáltsak? Minden test széna, s mindenő dicsősége, mint a mezei virág. Megszárad a széna, és elhull a virág, ha az Úr szele ráfuval. Bizony széna a nép. Megszárad a széna, és elhull a virág, ami Urunk ígéje pedig mindörökké megmarad. Károli Gáspár 1908-as revideált fordítás. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek néki, hogy vége van nyomorúságának, hogy bűne megbocsátatott, hiszen kétszeresen sújtotta őt az Úr keze minden bűneiért. Egy szó kiállt. A pusztában készítsétek az Úrnak útát, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek. Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé, s a bérce krónává. És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt, mert az Úr szája szólt. Szózat szól, kiálts, és mondta, mit kiáltsak? Minden test fű, és minden szépsége, mint a mező virága. Megszárad a fű, elhull a virág, ha az Úrnak szele fuvalt rejá. Bizony fű a nép. Megszáradt a fű, elhult a virág. De Istenünk beszéde mindörökre megmarad. Kecskeméti István fordítása 1934-ben fordította. Kiadta a Koinonia kiadó 2002-ben. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, azt mondja Istenetek. Beszéljetek szívére Jeruzsálemnek, és hirdessétek ki néki, hogy letelt hadi szolgálata, hogy le van fizetve bűne, mert kétszerest vett az Úr kezéből minden vétkeiért. Hallga! Ki kiáltó a sivatagban? Az Úrnak útját készítsétek el, csináljatok a pusztaságban egyenes utat Istenünknek. Minden völgy felemelkedjék, és minden hegy és halom lesüllyedjen, és legyen az egyenetlen egyenessé, és a hegylánc hegyhasadékká. És megjelenik az Úr dicsősége, s meglátja minden test egyetemben, mert az Úr szája szólott. Hallga! És azt mondta, kiálts! És azt mondtam, mit kiáltsak? Minden test fű, és minden szépsége olyan, mint a mező virága. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha az Úrnak tele ráfuval. Bizony fű a nép. Elszárad a fű, elhervad a virág, de ami Istenünk szava megáll mindörökké. Ige magyarázat. A felolvasás Barry Webb, Ézsaiás könyve, Sasszárnyakon című könyvből történt. Fordította Bádonyi Márta. Kiadta a harmadkiadó Budapest 2001-ben. Tudomásom szerint még megrendelhető a Manna könyvesboltban, Szatmárnémetiben. Vigasztaljátok népemet! Álljunk meg egy pillanatra, és vegyük szemügyre, hogyan is alakult Ézsaiás további élete. Az utolsó említés nyilvános szolgálatáról Krisztus előtt 701-ből Szanhérib hadjáratának idejéből való. Lásd a 37. fejezetet. Körülbelül 69 éves lehetett ekkor. Jegyzet. Ezt az állításunkat arra a feltételezésre alapozhatjuk, hogy körülbelül 30 éves volt elhivatása idején, Krisztus előtt 740-ben, Uzziá király halála évében. Lásd 6. rész első vers. Jegyzet vége. Tehát 3 évvel később Ezikiás halálának évében 72 éves volt. Valószínűleg ennél jóval több évet élt meg. A hagyomány szerint mártírként halt meg Manassé uralkodás alatt, ki ketté fűrészeltette. Erre utal a zsidók 11.36-37 is. Abban azonban biztosak lehetünk, hogy miután az igehirdetés szolgálatát befejezte, még néhány évig élt. Mivel tölthette életének ezt az utolsó szakaszát? Krisztus előtt 712-ben, körülbelül 20 évvel halála előtt már megjövendült a babiloni fogságot. Lásd 39. rész 5-7-ig terjedő szakaszt. Ez bizonyára nagy teherként nehezedett rá. De amennyire tudjuk, igehirdetéseiben erre nem helyezett különösebb hangsúlyt. Életének elkövetkező 15 évében túlnyomó részt a jóval közelebbi asszír válságra fordította figyelmét. Manassé trónra kerülésével és az ezzel járó kegyetlen elnyomással azonban nyilvános szolgálata teljesen lehetetlenné vált. A nemzet és annak vezetői már nem hallgattak rá. Csak miután hitetlenségük minden gyümölcsét learatták, azután váltak ismét tanulékonnyá. de akkor már nem az ítélet, hanem a gyógyítás szavaira volt szükségük. Valószínűleg, ahogy a 39. rész 5-től 7-ig terjedő szakaszból és a 40. rész első 11 versből való üzenet is utal rá, életének utolsó részében Ézsaiás új feladatot kapott. Vigasztalnia kellett Isten népét, és vigasztaló szavait tanítványaira bízta, hogy megőrizzék az előttük álló sötét napokban, míg Izrael végre késznek mutatkozik meghallani azokat. Lásd 8. rész 16-17-es verseket. Jegyzet. Amikor Izraelt említek, akkor tudatában vagyok annak, hogy Salamon halála után Izrael politikai és nemzeti tekintetben két részre szakadt, Izrael és Juda egymástól független királyságára. Ézsaiás szóhasználatát követem, mégis, aki a 40-től 66-ig terjedő fejezetekben az Izrael elnevezést továbbra is Jákób Izrael leszármazottaira alkalmazza, még akkor is, amikor a szóban forgó helyzetben Izrael nemzeti és politikai értelemben már megszűnt létezni. Következik Ézsaiás 41-11 terjedő szakasz magyarázata. Nyitány. A 40. fejezetnek ez a bevezető része olyan, mint egy hatalmas zenemű nyitánya. A következő fejezetekben részletesen tárgyalt fő témák közül itt mindegyik bemutatásra kerül. A vigasztalás, első vers. A bűnhödés, második vers. Az Úr útja, harmadik vers. Az Úr dicsősége, ötödik vers. Isten igének hatalma, 8. vers. És Isten városa, 9. vers. És Sion szabadítójának hatalma és gyengítsége, 10-es, 11-es versek. Élénk várakozással nézünk elébe Istennek népével kapcsolatos újabb terveinek. Elsőként három felrázó parancsot hallunk, olyanok, mint a harsonaszó. Vigasztaljátok, szóljatok, hirdessétek, első-második versek. A hangnem sürgető, az azonban nem egészen világos, hogy ezek a parancsok kihez is szólnak. Jegyzet, a felszólító módú igék többes számban állnak. Ezen a ponton a címzet még nincs konkrétan megnevezve. Jegyzet vége. Olyan, mintha hozzánk szólna. Először maga Isten, első versben, azután pedig a névtelen hang, amelyet a harmadik versben hallunk. Az Úr meg fogja látogatni Siont. Királyi útja pusztán keresztül vezet majd, és a hang a szükséges előkészületek megtételére szólít. Kiálts, mondja egy másik hang, hatodik vers. Feszültség van a levegőben, mert elhangzott egy sürgős cselekvésre buzdító felszólítás, melyre még senki sem válaszolt. Nos, melyikünk ne tudna felidézni számtalan ilyen helyzetet a saját életéből? Ez az a pillanat, amikor az emberek feszengeni kezdenek a helyükön, és mindenki kerüli az előadó tekintetét. Azután végre valaki megszólal, mit kiáltsak? Hatodik vers, második fele. Nem annyira önként jelentkezik, mint inkább felismeri, hogy ő az, aki ez az előadó üzenetét intézte. És ekkor kapja prófétai megbízatását. Ott áll Isten színe előtt, hallja, hogy Isten szolgálatra hívja őt, s nyomban indul is. Vesd össze 1 Királyok 22:19-22-ig, Jeremiás 23:18-22-ig. Ahogy azt már a bevezetésben megjegyeztük, a meg nem nevezett próféta kilétére a könyvben máshol derül fény. Ézsaiás első elhívását már megismertük a 6. fejezetből. Itt új elhívást kap küldetésének 2. szakaszához. Most is Isten jelenlétébe kerül, és nem csupán Isten hangját hallja, hanem a trónja körül álló mennyei teremtmények kiáltását is. Mostani válasza, mit kiáltsak, mintha korábbi kiáltását, meddig tart ez, Uram, visszhangozná. Ott az ítélet hirdetésének szolgálatát kapta, itt a vigasztalásét. Korábbi szolgálatát egészen addig kellett végeznie, míg el nem pusztulnak és lakatlanok nem lesznek a városok, amíg eltávolítja az Úr az embert, és nagyon elhagyott lesz az ország. Lásd 6. rész utolsó versei. Jelenlegi szolgálatát azok között kell végeznie, akik ennek az ítéletnek a beteljesedését teljes egészében megtapasztalták. Mint Illés a Hóreben, 1 Királyok 19:1-18, Ézsaiás ismét prófétai szolgálatának a forrásához jut el, és új elhívást kap, munkálkodásának második szakaszára. Ézsaiás új üzenete olyan emberekhez szól, akiknek világa darabokra tört. A 137. Zsoltár megrendítően ír erről. Márpedig az ilyen emberek számára az olcsó vigasz nem csak időpocséklás, de kegyetlenség is. Ha a vigasztalás nem a valóságon alapul, nem nyújthat vigaszt. Az az ige azonban, amelyet Ézsaiás közvetít, egyáltalán nem ilyen. Teljes egészében az igazságon nyugszik. Az első igazság az, hogy az izraeliták Isten népe. Első vers. Az a szövetség, amelyet őseikkel kötött a Sion hegyén, még mindig érvényes. Jeruzsálem nyomorúsága nem közömbös Isten számára. Az ő engedélyével történt csapások ellenére sem. Még mindig vannak tervei népe felől, amelyek szorosan kapcsolódnak a Szent Városhoz. Második vers. Jegyzet. A második versben megjelenő Jeruzsálem kifejezés megfelel az első versben olvasható népem kifejezésnek, mely arra utal, hogy a nép és a város közötti szoros kapcsolat a kényszerű szétválás ellenére is fent fog maradni. A fogság árnyékát már az előző fejezet előre vetíti. 5.-7. vers, 39. részből, vesd össze a 137. Zsoltárral. Jegyzet vége. Ahogyan a tékozló fiú visszagondolt atyára a messzi vidéken, úgy Izrael népének is emlékeznie kell, hogy még mindig van atyuk, aki szereti őket, és van otthonuk, ahová visszatérhetnek. Lásd Lukács 15.17-20-ig. A második igazság az, hogy bűneik meg vannak bocsátva. Második vers. Maradéktalanul megbűnhöttek vétkeikért, és felmentést nyertek a kényszerű rabság alól. A király kegyelmet hirdetett, a börtönajtók szélesre tárultak, így ők most már teljesen szabadok. Micsoda jó hír, de milyen váratlan! Nem kétséges, hogy Ézsaiás tanítványinak belső köre már régóta dédelgette ezeket a szavakat. Mások azonban, akikhez most jutott el először ez a hír a számüzetés folyamán, bizonyára úgy megriadtak, mint a börtönből szabaduló fogoly, amikor a sötét cella után hirtelen ragyogó fényességbe lép. Hogyan lehetséges ez? Mi erre a magyarázat? 50, 60 vagy 70 évnyi számüzetés jóvá tudja-e tenni a lázadást, amiben a generációk egész sora volt vétkes? Jegyzet. A Babilonba való elhurcolás szakaszosan zajlott le, Krisztus előtt 605 és 587 között. Lásd Dániel 1.1.2, 2 Királyok 28, 8-14-ig, 2 Királyok 25, 1-12-ig. A visszatérés a perzsa Círus rendeletére indult meg, Krisztus előtt 539-ben. Eddig a jegyzet. Tehát a számüzetés jóvá tudja tenni a lázadást, amelyben generációk egész sora volt vétkes? Vajon elegendő vezeklés lehet-e azoknak a bűneiért, akik közvetlenül érintettek, nem beszélve elődeikről? Valójában sokkal többről van itt szó, mint ami elsőre szembe tűnik. Itt egy olyan titokkal állunk szemben, ami csak az 53. fejezetben fog feltárulni. Most azonban csupán ez az egyszerű kijelentés áll előttünk, teljes nagyszerűségében. Megbocsátattak a bűneid. Valaki megfizetett értük. A rabságnak vége. Mi is lehetne vigasztalóbb egy megtört nép számára? A harmadik igazság az, hogy Isten kézzelfogható bizonyságát fogja adni annak, hogy megbocsátott népének. Nem fogja őket otthagyni, ahol vannak, hanem hazaviszi őket. 3., 4., 5. versek. A pusztasságon keresztül vezető út nem csak az Úr útja, 3. vers, hanem az Úr népéjé is, hiszen őket is magával fogja vinni. Gondjukat viseli, összegyűjti, hordozza és vezeti őket a Sion felé vezető úton, ahogy a pásztor gondoskodik a nyájáról. 11. vers. És amikor a figyelő világ rájuk tekint, akkor majd meglátja, hogy milyen Isten is ő. Megjelenik az Úr dicsősége, és az egész emberiség látni fogja. 5. vers. Ez a téma egyre világosabban bontakozik ki előttünk, ahogy a könyv a tetőpontja felé halad. Az Úr missziót folytat. Amit az övéért tesz, azt nem kizárólag az ő érdekükben teszi, hanem azért is, hogy ezáltal mindenki megismerhesse őt. Jelenleg azonban Isten népe áll a figyelem fókuszában. Lehet, hogy most jövevények és idegenek, 1 Péter 2.11, de nem örökre azok. Ebben rejlik a valódi vigasztalás. A negyedik és egyben utolsó igazság az, hogy Isten igében meg lehet bízni. Nem fog rajta a romlás és a mulandóság, mint rajtunk, hanem örökre megmarad. 6., 7., 8. versek. Az, aki nem tud minden terhével Isten igéjére támaszkodni, soha nem ismerheti meg a békességet, mert ez végső soron sehol máshol nem található meg, mint az Istenbe vetett bizalomban, aki teremtett minket, és magáinak vall. Az Isten igére való hagyatkozás nem fatalista vagy babonás cselekedet, hiszen nem valami személytelen dologról van szó, mint a csillagok vagy a szerencsét hozó kabala. Egy olyan személyben való bizalmat jelent, akinek fontosak vagyunk, és akinek gondja van ránk. Ézsaiás Istenünk igéjéről beszél, arról a közlésről vagy üzenetről, amely egy kapcsolatból fakad. És valójában Isten igéje olyan, mint ő maga. Épp oly állandó és megbízható, mint az, akitől származik. Ez a vigasztalás valóban örömhír. Annyira örömteli, hogy nem lehet és nem is szabad elhallgatni. Magabiztosan és félelem nélkül szét kell kürtölni a hegytetőkről. 9. vers. Ezen a ponton a károli fordítás közelebb áll az eredeti szöveg mondani valójához. Jeruzsálem a hírnök, akinek Juda városai számára kell hirdetni az örömhírt. Jeruzsálem kifejezés azonban itt alig, hanem a város száműzött lakóira utal, nem pedig magára a városra, mint az első versben. Az örömhírt először ők hallják meg, de gyorsan tovább kell adniuk azoknak a társaiknak, akik még mindig Palesztinában vannak. Az Úr hamarosan visszatér a Sionra. Egy harcos erejével fog megjelenni, senki sem állhat ellene. Ugyanakkor egy pásztor gyöngétségével, a gyengéket nem fogja magukra hagyni, és egyszer s mind ajándékokat fog magával hozni, jutalmat és kárpótlást, amelyek nyomán a fogság szenvedései szertefoszlanak, mint egy elfelejtett álom. 10-es, 11-es versek. Micsoda örömhír ez! Sok tekintetben az újszövetségi evangélium előhírnöke, ahogyan Keresztelő János is Jézus előhírnöke volt. Jegyzet. Magyar evangélium szavunk a görög evangélionnak felel meg. Hír, kijelentést jelent. A Septuaginta, a héber, basszeret hírnök szót Ézsaiás 49-ben az euangelizomenos hírnök szóval fordítja. Többről van azonban itt szó, mint puszta szóhasználatbeli kapcsolatról. Ugyanazokat az összetevőket találjuk meg itt is, mint az újszövetségi evangéliumban. Bűnhődés, megbocsátás, Isten eljövetele, szabadítás, megjutalmazás. És ahogy azt majd látni fogjuk, a bűnhődés kulcsfigurája Ézsaiásnál az Úr szolgája, a Messiás ószövetségi megjelenítője. Vége a jegyzetnek. Tehát Keresztelő János Jézus előhírnöke volt. Nem meglepő tehát, hogy amikor ez a bátor hírnök évszázadokkal később megjelent Juda pusztaságában, az evangélium írói az Ézsaiás 43 beteljesedését látták benne. Egy hang kiállt: építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat. Vesd össze Máté 3.3, Márk 1.3, Lukács 3.4, János 1.23. Nem úgy értették ezt, hogy Ézsaiás szavai mindaddig hatástalanul szunnyadtak, hanem hogy Jézus a Mesiás eljövetelével ezek a szavak mélyebb és gazdagabb jelentéssel telítődve élettek újjá. Jegyzet. Jó lehet, történt bizonyos részleges visszatérés a fogságból a Krisztus előtt 539-et követő években, lelkértelemben a fogság egészen a Mesiás eljöveteléig tartott. Egyedül ő volt képes megoldani a mélyben rejlő problémát. Vég a jegyzetnek. Jézus Krisztus örömhíre valójában az Ézsaiás 40 örömhíre, új, magasabb hangnemben. Sokkal nagyobb a jelentősége annál sem, hogy magunkban tarthatnánk. A háztetőkről kell hirdetni, s nem csak Júda városai számára, hanem az egész világnak, amint Máté 10:26-33-ig mondja. Elmékedés a 2002-es áhítat 351-es oldaláról. Legyen az egyenetlen egyenessé, írta dr. Mészáros Kálmán. Ahogy egy építési terület munkája teleprendezéssel kezdődik, úgy a lélekmentés gyülekezet építés munkája is. Egy szó kiált, s messze hangzik, mint a mentő autó szirénája. Nem bizonytalanul, hogy komolyan vegyük, akik olvassuk, illetve halljuk. Az egyenetlen földön, hegyen, völgyön át el kell jutni mindenhová a föld végső határáig a mennyei örömüzenetnek. Hányan vannak, akik még csak nem is hallottak róla? Lelkileg még senki sem foglalkozott velük. Életük új ugar az evangelizáció számára. A kérdés az, hogy hogyan és hol kezdjük el? Bizonyára ott, ahol vagyunk. Minél természetesebben, minden pátosz nélkül. Mert nem biztos, hogy aki hallja, érti a kánoáni nyelvet, illetve ismeri a kegyességi rendet. De az őszinte szó megnyeri a szívet. Örülök, hogy a múlt nyáron a Dunakanyarban így indulhatott el egy fehér folt missziónk. 1991-ben volt ez. Kor, nem és társadalmi különbség nélkül sokak előtt lett az egyenetlen egyenessé az evangélium hirdetése által. Dolgozzunk hát, mert még sok az egyenetlen, ahol bukdácsolnak azok, akik jobban szeretnének már az egyenesen járni. A következő elmélkedés az 1991-es áhítat 83. oldaláról való, írta Révész Benyámin. A romolhatatlan ige. Isten igéje örökre megmarad, azok is, akik azt befogadják és megcselekszik. Mivel Isten választott népe ellenállt ez igének, a fogságban végső pusztulás fenyegette. Ezért emlékezteti őket, hogy nem történt más, csak a rég kimondott igék teljesültek. Az ige áldás a szófogadónak, átok az ellenszegülőnek. Ha a proféták vagy a nép ajkán elferdül, megromlik is az ige, vagy nem tőle vett szót isteni eredetűnek tulajdonítanának is, ő tartja magát kimondott szavához. Jeruzsálem szívéhez szóló vigasztaló igéket is csak ő küldhet. Minden idők legvégén a változások felgyorsulásában élünk. Tudnunk kellene, hol és merre tartunk, mit kiáltsunk. Megromlottunk, és nincs, aki gyógyítson, helyreállítson, megépítsen, egyedül Isten igéje. Hiszünk-e romolhatatlan ige hatalmában, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából arra a szabadságra és dicsőségre, amelyben Isten gyermekei részesülnek. Róma 8.21. Építsetek utat az Úrnak! Molnár Géza elmélkedése az 1993-as áhítat 352-es oldaláról. A profécia a babiloni száműzetésben élő, elcsüggett, jövőt nem látó izraelieket szólítja meg. A súlyos, kétszeres büntetésnek vége. Az Úr szerzeményével, vagyis népével vissza akar térni Jeruzsálembe. Istennek ezt a szándékát nyilvánítja ki a kiáltó hang, maga Isten. De vajon ki alkalmas arra, hogy az isteni dicsőség számára utat készítsen? A helyzetében tehetetlen maroknyi nép, vagy a közülük való próféta? Hogyan tudnák magukat kiszabadítani a tőlük összehasonlíthatatlanul erősebb fogvatartó kezéből? Esetleg a perzsa Círusz, akinek fegyvere porrá szúzza Babilont? Ézsaiás 41.2. A 43. rész 19. versében megkapjuk a választ. Már készítem az utat a pusztában. Az Úr az útkészítő, aki a legerősebb, legvirágzóbb hatalmat is el tudja szárítani. Ő hívja együttműködésre a prófétát, hogy kiáltson, és a népet, hogy szívébe fogadja az Úr szabadításában megvalósuló, vigasztaló igéket. Profécia az útkészítőről, dr. Mészáros Kálmán elmélkedése. Az Áhítat 1995-ös kötetéből, 360. oldalról. Manapság óriási áldozatokat vállal az ember, hogy jó utakon járhasson földrészeken át. Megközelíthesse egyik országból a másikat, faluból a várost. Sőt, hogy a városi kórházból a legeldugottabb településre is eljuthasson, ha kell, a mentőautó. Ezeket közköltségen, állami dotációval készítik. Azonban, hogy a saját portámról ide ki is be tudjak jutni, el kell készíteni hozzá a bekötők szakaszokat. A lelki főközlekedő út is elkészült. Isten az ő ígéretét teljesítette. Jézus eljött, a megváltói művét véghez vitte, és mindenkit meghívott az életre. Most már csak a bekötő utam építését kéri tőlem, de azt azonnal, ma, ha az ő szabát halljátok. Az ígérete áll, aki hisz a fiúban, stb. Ő az út, igazság és az élet. Készítsd az utat, hogy ne kelljen fogcsikorgató fájdalommal nézni, míg mások a portánk előtti úton énekelve haladnak, mi meg maradunk. Ám de milyen öröm lesz az övével együtt pálmát lengetve köszönteni Urunkat. Örömhír a bűnösöknek. Balogh Miklós lelkipásztor elmélkedése. Az Áhítat 1997-es kötetéből, 40. oldal. Mennyi örömhír rejlik e rövid ige szakaszban? 1. Istennél van vigasztalás, sőt, ő a minden vigasztalásnak Istene. 2 Korintus 1.2. Aztán második. Szól, beszél a mi Istenünk. Hallgatása ítélet, de igéje ígéret. Harmadszor szívhez szóló igéje van, melyet szívesen lehet befogadni, hiszen ajándékainak özönét kínálja. Negyedszer bűnbocsánatot hirdet ez az örömhír, és ez a bűnbocsánat Isten irgalmáról beszél. Aztán ötödször nem csak távolról küldi üzenetét az Úr, hanem ő maga is egészen közelvalóvá akar lenni, el is akar jönni. Ezért szólít fel az útkészítésre. Hatodszor. Isten ígéretei beteljesedtek és beteljesednek. Hetedszer. E mulandó világban maradandó örök kincs Isten igéje, mely által, mint romolhatatlan magból újjá lehet születni a jelen való és az eljövendő világra. És végül, mindezeknek biztosítéka maga a jó pásztor, aki életét adta juhaiért. Mindezt látva és érezve, ne dicsérjem-e az Istent, ne legyek-e hálatelt. Istenünk igéje örökre megmarad, Kolozs Nagy János elmélkedése, az 1999-es Áhítat 91-es oldaláról. A Bibliában egybefoglalt isteni kinyilatkoztatás csodálatos műfaji és stiláris gazdagságban szól hozzánk. Vigasztal, tetrebuzdit, bizonyságtételre sarkal. Az ige szavai különös módon fejtik ki hatásukat. Hol az értelemhez intéznek logikus érveket, hol az érzelmekre gyakorolnak befolyást. Máskor meg az akaratunkat acélozzák, de mindig a szívünkhöz beszélnek. Igénk első szavai a vigasztalás szavai. Véget ért a 70 évig tartó babiloni fogság, amelybe a zsidó nép engedetlensége és bábányimádása miatt jutott. Bűneiért megbűnhödött, és így most nemzeti és vallás életét ismét szabadon és békességben érheti. A számüzetés keserű kenyere, a pogány környezet, a jeruzsálemi templomtól való óriási távolság csüggesztőleg hatott az izraeliekre. Hárpáikat sírva akasztották a fűzfákra, mert képtelenek voltak Sion énekeit énekelni. Zsoltár 137. A fogságban felnövekvő új nemzedék azonban már őszintén kereste az Urat, így a büntetés elérte célját. Csak ilyen előzmények után érkezhetett a vigasztaló üzenet, a rabságnak vége. S erről a csodálatos pillanatról szól a 126. Zsoltár, mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók, akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt a nyelvünkön. Isten mai népe, a Krisztus vérén megváltott gyülekezet is juthat ehhez hasonló helyzetbe. Ha nem vigyázunk, engedetlenségünk vagy langymelegségünk miatt emberek és körülmények rabságába kerülhetünk. Dicső múltunk elismertetésének és társadalmi hasznosságunk bizonyításának erőltetése azt jelzi, hogy a világ fogságában élünk. S addig, amíg nem ismerjük be, hogy ez gyümölcstelenségünk oka, és nem tanulunk meg emberek helyett újra az Úrban bízni, addig nincs létjogosultsága a vigasztalásnak. Hamis proféták mindazok, akik az őszinte megtérés szükségességének hirdetése nélkül ígérnek szebb jövőt és megújulást. Isten igéje bizonyságtételre sarkal. Sürget minket, néma, elközömbösödött, langyos keresztényeket, hogy bátran hirdessük Krisztus szabadításának örömhírét. Kevés az idő, ezért élnünk kell minden lehetőséggel, őt elé kell állnunk az igével, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. 2 Timóteus 4.2. Igyekeznünk kell, mert mulandó az ember. Nem biztos, hogy holnap lesz módod bizonyságot tenni rokonodnak, szomszédodnak, munkatársadnak. Még ma beszélj neki Jézus Krisztusról. Legyünk Isten örök igéjének engedelmes szolgái. Itt van istenetek! Marosi Nagy Lajos elmélkedése. Az 1999-es áhítat 360. oldaláról. Igazi adventi ige ez a mai. Egy büntetését töltő nép hall örömhírt a fogságban. A hang, amely feléje kiált, szabadulást, szőt, sőt szabadítót hirdet, és hangja megdobogtatja a rég erre várók szívét. Az Úr keze az, amely feloldozza szigorú büntetése alól a bűnhődőket, és akik hallják ezt a biztosan zengő hangot, repesve várják az ígért eljövendőt. A hang arról beszél, hogy ahhoz, hogy a szabadító elérkezhessen, el kell számára készíteni az utat. Munkára fel, zengi a pusztában kiáltó hang, hiszen utat kell építeni a kietlenben Isten számára. Manapság tanúi lehetünk autópályák építésének, ahol ugyanez történik. Ahhoz, hogy korszerű, gyors, egyenes utat építsenek, földgyaluk látnak munkához, s a mélyedéseket feltöltik, a dombokat pedig legyalulják. Egyenes utat építenek, amelyen aztán sebesen száguldó járművek érhetnek a célba. A szabadító, akiről a hang beszél, hozzád is el akar érkezni. A te szívedhez is keresi az egyenes utat. Vajon készíted-e már? Nem akadályozzák-e útját a bűneid okozta mélységek? Vagy az önigazságodból magad által emelt magaslatok? Hallgassa hangra, amely hírül adja mindannyiunk számára, itt van istenetek! és sietve építsd számára az utat. Advent a szabadító várásának időszaka, egyben kegyelem idő is. Ma még van lehetőség arra, hogy egyenes utat építs a szabadító számára. Kedves testvérem, építkezz, még ma, mert biztosan megjelenik az Úr dicsősége, és ezt látni fogja minden ember egyaránt. 5. vers. Az is, aki építette számára az utat, de az is, aki nem fáradozott ezen. Kiálts erős hangon, szól a felhívás a hangnak, 9. vers, s e hang te is lehetsz. Ha a szívedhez vezető út már kész az Isten számára, ne elégedj meg azzal, hanem légy te is kiáltó hang. Vidd el az örömhírt a szabadító érkezéséről azok számára, akik még nem kezdték el az útépítés munkáját, akik nem tudnak még az érkezőről. Ez a mai nap is alkalmas idő arra, hogy bizonyságot tegyél. Eljön a szabadító. Kiálts te is erős hangon, kiálts, ne félj. Mondd el, hogy biztosan megjelenik az Úr dicsősége, hogy építeni kell az utat, hisz nem soká megvalósul a kiáltás. Itt van Istenetek. Vigasztaljátok népemet, Petrik Ádám elmélkedése. Az Áhítat 2000-ben megjelent kötetéből, 297-es oldal. Szakaszunk az Ószövetség egyik legszebb igéje. Istennek van szava népéhez. Az üzenetet, mint mennyei hangot hallja a próféta. Isten szolgája kézbesítője az igének, de egyúttal címzettje is, mivel ő is tagja a választott népnek. Minden embernek lehet olyan állapota, hogy vigasztalásra szorul. Isten bátorító üzenete nem hasonlítható Jób barátainak az igyekezetéhez, vagy a mi vigasztalásunkhoz. Az ő szavai mögött végtelen hatalma, határtalan lehetősége a fedezet. Amikor a most olvasott igét küldi a mindenható övéinek, népe már régóta a babiloni fogságban van. Bizonyára közülük már sokan megszokták, természetesnek tartották ezt az állapotot, sőt, némelyek egészen beolvadtak a babiloniak közé. Ezek ellenére a Teremtő sajátjának tekinti őket. Alapvető kérdés, hogy ki ragaszkodik Istenhez, vagy ki választja inkább Babilont. A jó pásztor, akit gyönyörűen fest lelki szemünk elé az írás, nem csak az ószövetségi népet vezette a fogságból az ígéret földjére, hanem bennünket is terelni akar a mennyei Kánaánba, igéje és szent lelke szavával. Mit kiáltsak? Elmélkedés a 2003-as évi Áhítatból, 19-es oldal. Valószínűleg Bálint Páltól vagy Borzási Páltól. Mit kiáltsak? Vigasztalást! E versekben nem vádló és elítélő hirdetésről van szó. A vigasz az, hogy Jeruzsálem még mindig Isten népének neveztetik, bűne és bukása ellenére. És ez érvényes ránk a gyülekezetre is. Minden hiányosságunk ellenére nem kihagyott, hanem kiválasztott nemzetség vagyunk, Isten tulajdon népe. Az ítéletet és a büntetést a mi vétkünk váltotta ki, de valaki más hordozta el. Kiásd ezt! Kiásd, hogy érkezik Isten, ezért utat kell készítenem neki, és el kell egyengetni azt. Krisztus el is jött, és Isten üdvözítő kegyelme minden embernek megjelent, minden test megláthatja Isten dicsőségét. Ő azt akarja, hogy szabadítása a föld végéig terjedjen, minden nép áldására. A pusztaságon keresztül Isten hazaviszi népét, mint pásztor a nyáját. Bár itt jövevények is vándorok vagyunk, van egy jó pásztorunk, aki gondoskodik nyájáról, és hazavezet bennünket. A juhok soha el nem vesznek, ha kell, ölébe veszi a kicsiket, vagy bottal vigasztalja a nagyokat, de soha nem engedi őket elveszni. Hirdetni kell, hogy bármilyen törékenyek és mulandók legyünk is mi emberek, Isten igében teljesen meg lehet bízni. Nem fog rajta romlás és mulandóság, mint rajtunk, hanem örökre megmarad. Támaszkodj az Úrra, és bíz igéjében.